Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Csendesedjünk el és imádkozzunk. Mennyei atyánk, áldunk és magasztalunk téged a mai vasárnapért. Köszönjük neked, hogy te adtál a mai napon nekünk testi felüdülést, pihenést, és te készítesz most számunkra lelki felüdülést és lelki üzenetet, táplálékot is. Köszönjük, hogy nem csak veled kezdhetjük az új hetet, hanem veled zárhatjuk az elmúlt hetet. Köszönjük neked a meghallgatott imádságokat, a megtapasztalásokat, köszönjük neked a veled járás örömét, és köszönjük azt, hogy tudhatjuk, ahogy az énekben is énekeltük, te mindent kézben tartasz, így a mi életünket is. Azért könyörgünk, hogy hadd tudjunk ebben a hitben, ebben a beléd vetett bizalomban megerősödni, megújulni, és hadd tudjunk annak az ételnek, a lelki tápláléknak az erejével, amit most tőled kapunk, elindulni az előttünk álló hétre, feladatokba, munkákba. Te vértedsz fel bennünket, mennyei atyánk, és csitíts el szívünkben bút, örömöt, vágyat, hogy egyedül rád tudjunk figyelni. Az Úr Jézus nevében kérünk, hallgass meg imádságunkat. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét úgy, amint szól hozzánk Ézsaiás próféta könyvének 54. részéből, az 54. rész 9. versétől a fejezet végéig válogatott versekből. Ezt mondja megváltó Urad, mert úgy lesz ez nékem, amint Noé özönvize, miként megesküdtem, hogy nem megy át többé Noé özönvize a földön, úgy esküszöm meg, hogy rád többé nem haragszom, és téged meg nem feddelek. Mert a hegyek eltávoznak, és a halmok megrendülnek, de az én irgalmasságom tőled el nem távozik, és békességem szövetsége meg nem rendül, így szól könyörülő Urad. Ó, te szegény, szélvésztől hányt, vigasztalás nélkül való! Íme ólomporba rakom köveidet, és zafírokra alapítalak. Rubinból csinálom falat párkányzatát, és kapuidat gránát kövekből, az egész határodat drága kövekből. És minden fiaid az Úr tanítványai lesznek, és nagy lesz fiaid békessége. Igazság által leszel erős, ne gondolj a nyomorral, mert nincsen mit félned, és a rettegéssel, mert nem közel hozzád. És ha összegyűlvén összegyűlnek, ez nem én tőlem lesz. Aki ellened összegyűl, elesik általad. Egy ellened készült fegyver sem lesz jó szerencsés, és minden nyelvet, amely ellened perbe száll, kárhoztatsz. Ez az Úr szolgáinak öröksége, és az ő igazságuk, mely tőlem van, így szól az Úr. Eddig Isten írott igéje. Kedves testvéreim, a most felolvasott ige szakasz és az egész Ézsaiás próféta könyvének az 54. fejezete talán ezt a címet viselhetné: a seregek ura a megváltó, a helyreállító és a megtartó. A felolvasott igék alapján erről a három gondolatról szeretnék szólni röviden, Isten szent lelkét segítségül hívva. A seregek ura a megváltó, helyreállító és megtartó. Sokszor talán mi is hasonló helyzetben érezzük magunkat, mint Istennek az ószövetségi népe. Talán úgy érezzük, úgy tapasztaljuk, ahogyan itt is olvashatjuk Ézsaiás próféta könyvében többször, hogy nem törődik velünk az Úr, nem gondol ránk, nem gondol ügyünkkel. Talán mi is olyanok vagyunk, mint amit itt mond a Szentíró, szegény, szélvésztől hányt, vigasztalás nélkül való. Akárcsak Izrael a 400 éves egyiptomi rabszolgaság idején, vagy éppen a 70 éves babiloni fogság alkalmával. Azonban azt látjuk, mint ahogy eddig olyan sokszor láttuk és tapasztaltuk, hogy az Úr Jézus a legjobb lelki gondozó. Ugyanis az itt leírt 2700 évvel ezelőtti profécia Isten mai népének, nekünk 21. századi keresztényeknek is szól. Így kezdődik: ezt mondja megváltó Urad. úgy mutatkozik be Isten, mint ami megváltunk. És többet jelent ez egyszerű teológiai szakifejezésnél, amit talán már sokszor hallottunk, hogy Jézus neve megváltót jelent. Jelenti azt is, hogy szabadító, megszabadít bennünket, és itt Izrael népe életében egészen konkrét fizikális rabságból, az egyiptomi rabszolgaságból, vagy a babiloni fogságból, de megszabadít bennünket egy sokkal nagyobb rabszolgaságból, egy sokkal nagyobb fogságból, a bűnnek a rabszolgaságából, a bűnnek a fogságából. Ez a kifejezés, ami itt áll, hogy megvált, azt is kifejezi, hogy megvásárol. Amikor megváltja egy gazdag ember, vagy egy szabad ember egy rabszolgának a szabadságát. Használjuk ugye ezt is, ugyan egyre ritkábban már ezt a kifejezést, de ugyanez a megvált szó áll itt. Megvásárol magának. Tulajdonába fogad. És itt csenghet a fülünkben újra vissza a Heidelbergi Káti első kérdés felelete, hogy minéked életedben és halálodban egyetlen egy vigasztalásod. Ha vigasztalanok vagyunk, ha vigasztalhatatlanok vagyunk, akkor jusson mindig eszünkbe, hogy az életemben és halálomban egyetlen egy vigasztalásom, hogy nem a magamé, hanem az én hűséges megváltómnak, Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok. Ez a kiinduló pont. Itt kezdődik a vigasztalás, itt kezdődik a helyreállítás. Megvált, megszabadít, megvásárol magának minket az Isten. Visszahódít Jézus Krisztus által, annak az uralma alól, akinek az uralma alá beleszülettünk ebbe a világba. És olyan jó, hogyha tisztázzuk magunkban azt, hogy kihez tartozunk, hogy kiéi vagyunk, hogy ki a mi urunk, hogy nem a magunkéi vagyunk. És hogyha tudatosítjuk minden hétköznap, minden ünnepnap, minden helyzetében az életünknek, hogy kiéi vagyunk, mert ez határozza meg minden döntésünket, gondolatainkat, szavainkat, tetteinket, az egész életünket. És jó, hogyha nem csak a tulajdon jogot rögzítjük magunkban. Azt, hogy mostantól kezdve, onnantól kezdve, hogy én tudatosan elfogadtam Isten kegyelmét, és átadtam az életem fölötti uralmat neki, onnantól kezdve Jézus Krisztus tulajdona vagyok. És nem csak a tulajdon jog van ott az életemen, jelzésként, jelezve bárki vagy bármi más próbálna leuralni, hogy én már foglalt vagyok. Én már Jézus Krisztusé vagyok. De nem csak a tulajdon jog kell, hogy az életünkben ott legyen. Hiszen nem csak a teremtés jogán és a megváltás jogán és okán tartozunk Istenhez, hanem jó lenne, ha tudatosítanánk magunkban, hogy onnantól, hogy átadtuk az életünk fölötti uralmat neki, a használati jog is az életünkben Istent illeti meg. Mindenünk, amink van, egyrészt Istené, mert Istentől kaptuk, ahogy Pál apostol mondja, mit van, amit ne kaptál volna? Akart bár melyikünk megszületni? Akart bár melyikünk oda születni, ahol születtünk, és ott élni, ahol élünk? Mindent kaptunk Istentől. A képességeinket, a tehetségünket, a tudásunkat, minden tulajdonságunkat, és éppen ezért nem mindegy, hogy mire használjuk azt, vagy hogy egyáltalán engedjük-e Istennek, hogy amit tőle kaptunk, azt ő használja a mi életünkben arra, amire akarja. És ami esetleg másnak nincs, nekem van, nem csak anyagi javak, bármire gondolhatunk itt, amit Istentől kaptunk, akkor engedjük, hogy Isten használjon minket a másik felé való szolgálatban. Hiszen nem csak a tulajdonjog, hanem a használati jog is az életünk fölött az övé. Vigasztalásom és mindnyájunk vigasztalásának alapja tehát ma sem más, mint az a tény, hogy Jézus Krisztusé vagyok. Ezzel kezdi a gondolatot, ezt mondja megváltó urad. És aztán így folytatja, ahogy Noé özönvíze idején megesküdtem, hogy nem megy át többé az özönvíze földön, úgy esküszöm meg, hogy rád többé nem haragszom, és téged meg nem feddelek. Kell-e ennél jobb, kedves testvéreim, az indításhoz, vagy az újrainduláshoz, mint hogy Isten nem haragszik ránk. És nem azért van ez, mert ő egy jóságos nagyapó, vagy mint a télapó, vagy mint egy dzsin, aki úgy elnézi, a rossz tevékenységünket, bűneinket, csíntevéseinket. Egyáltalán nem ezért van, hogy ő ránk nem haragszik. Isten nem azért bocsát meg nekünk, mert sokan így gondolják, az a dolga, mert hát a jó Isten, meg az Isten szeretete. Az, hogy Isten ránk ne haragudjon, az nagyon-nagyon sokba került Istennek. És egyáltalán nem természetes az, hogy Isten ránk nem haragszik. Egy fejezettel korábban, az Ézsaiás 53-ban olvassuk ezeket az igéket, az Úr Jézus értünk, helyettünk és miattunk hozott áldozatával kapcsolatban. Pedig betegségeinket ő viselte, fájdalmainkat hordozta, és ő megsebesítetett bűneinkért, megrontatott a mi vétkeinkért, békességünknek büntetése rajta van, és az ő sebeivel gyógyulánk meg. És az Úr akarta őt megrontani betegség által, hogyha önlelkét áldozatul adja, magot lát, és napjait meghosszabbítja, és az Úr akarata az ő keze által jó szerencsés lesz. Igen, kedves testvéreim, Isten azért nem haragszik már ránk, mert az ő haragját Jézus Krisztuson töltötte ki, az ő ítéletét Jézus Krisztusban teljesítette meg be ott a Golgota keresztjén. Ez az oka, ez az egyetlen oka annak, hogy Isten ránk nem haragszik. Ez egyáltalán nem magától értetődő, ez egyáltalán nem természetes. És éppen ezért jó, ha ezt is újra és újra tudatosítjuk magunkban, hogy Isten szeretete irántunk abban mutatkozott meg, hogy elküldte az ő egyszülött fiát erre a világra az Isten, hogy az ő halála által mi élhessünk. És ezért nekünk nincs más lehetőségünk, mint hogy hálával elfogadva ezt a kegyelmet, oda szenteljük, oda szánjuk az életünket hála áldozatként Istennek. Azért nem haragszik tehát ránk Isten, mert Jézus szenvedte el az élő Isten haragját. És ez az alapja annak, hogy én nem a magamé, hanem az én megváltómnak, Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok. Így folytatja aztán, mert a hegyek eltávoznak, és a halmok megrendülnek, de az én irgalmasságom tőled el nem távozik, és békességem szövetsége meg nem rendül, így szól könyörülő Urad. Igen, a megváltásunk legszilárdabb alapja az Istennek a kegyelme, szeretete, az a szövetség, amit velünk kötött Jézus Krisztusban. És amíg a világon legszilárdabbnak tűnő dolgok, a hegyek, a halmok megrendülnek is, Isten irántunk való kegyelme és szeretete, békességének szövetsége meg nem rendül. De nem azért történik ez, mert mi olyan jók volnánk. Nem rajtunk múlik ez, hogy nem rendül meg az Isten szeretete. Azért nem rendül meg, mert az alapja Jézus Krisztus értünk hozott áldozata. Az a legdrágább áldozat, amit egy atya meghozhat, hogy a fiát odaadja valakiért. És nem csak egy-két emberért, hanem mindnyájunkért, akik istenéi vagyunk. Éppen ezért arra emlékeztet bennünket itt a Szentíró, Ézsaiás, hogy amikor az özönvízkor egy hatalmas kataklizma volt a földön, amikor az egész világot elborította a víz, és Isten ítélete alá került Noénak a nemzedéke, és egyedül Noé és családja 8-an élték túl, amikor a ma ismert kontinenseknek a lemezei kiemelkedtek, felgyűrődtek a nagy lánchegységek, amikor létrejöttek ezek a hatalmas képződmények, amiket úgy nevezünk, hogy kontinensek, akkor kialakult egy új világ, amit ma ismerünk, és ma talán úgy gondoljuk, hogy ezek nagyon szilárd alapok, de még ennél is szilárdabb az Isten velünk kötött szövetségének az alapja Jézus Krisztusban. Azt is látjuk, hogy ezek a hatalmas földi mozgások, amik az özönvízkor beindultak, és aztán szépen lecsendesedtek, helyreállt a világ, micsoda erőket mozdítanak meg csak, amikor egy kicsit, néhány centimétert elmozdul egy-egy ilyen kőzetlemez, óriási földrengések, vulkánkitörések, megrengetik ezt a világot, pedig minden úgy tűnik, hogy milyen stabil, és mennyire szilárd. És még ha ezek a szilárdnak vélt dolgok meg is mozdulnának, ki is mozdulnának helyükből, akkor is lehetetlen az, hogy Isten a velünk kötött szövetségét felbontaná, hogy összeomolna az a szövetségi rendszer, amit Isten velünk kötött Jézus Krisztusban. És még egyszer mondom, ennek a szilárdságát az Isten hűsége és szeretete adja. Ő azért nem bontja fel a szövetséget, amit velünk kötött, mert elhatározta, hogy örökkévaló szeretettel szeretlek téged, és ezért kiterjesztem rád az én irgalmasságomat. Éppen ezért lehetünk bizonyosak abban, hogy bármilyen élethelyzetben vagyunk is, bármekkorát buktunk is, vagy bármennyire is eltávolodtunk Istentől, az ő szövetsége nem rendül meg velünk. Mi lehet, hogy hűtlenek voltunk, de ő hű marad, mert magát meg nem tagadhatja. És aztán a megváltásnak a kihangsúlyozása és megerősítése után a helyreállításról szól. Ó, te szegény szélvésztől hányt vigasztalás nélkül való, íme ólomporba rakom köveidet, zafírokra alapítalak, rubinból csinálom falat párkányzatát és kapuidat gránátkövekből, és egész határodat drága kövekből. És minden fiaid az Úr tanítványai lesznek, és nagy lesz fiaidnak békessége. Azt mondja Isten, hogy ő az, aki nem csak teremtett, hanem fenn is tart, és helyre is tud állítani. Vajon nem nagyobb csoda-e a semmiből való teremtésnél az, hogyha egy teljesen romlott, korrupt, istentelen emberből, lélekből, Isten egy őt félő, őt szerető, és neki engedelmes lelket tud formálni. Ezt ígéri itt, az újrakezdést, az újra alapozást, hogyha úgy is tűnik talán számunkra, hogy nem gondol velünk Isten, hogy nem számol velünk Isten, ne felejtsük el ezeket az igéket. Isten kész velünk újat kezdeni, kész bennünket újra helyreállítani, megalapozni, megszilárdítani, csak legyünk mi is készek visszatérni hozzá. Azt mondja néhány fejezettel később, hogy eltöröltem álnokságaidat, mint a felleget, és mint felhűt bűneidet. Térj én hozzám, mert megváltottalak. Hogyha megláttuk azt, hogy Isten nélkül hova juthat az életünk, akkor ne próbálkozzunk tovább azzal, hogy megy ez majd nekem Isten nélkül is, majd én ezt jobban tudom, hanem térjünk vissza hozzá, és kérjük tőle azt az újrakezdést, és azt az újra alapozást, amit csak ő tud megadni. Ő tudja megszilárdítani az életünk alapjait, úgy, hogy a pokol kapui se vehessenek rajta diadalt. Ezt ígéri Isten azoknak, akik Jézus Krisztusban bíznak, és rá alapozzák az életüket. Maga az Úr Jézus is ezt mondja a kősziklára épült ház példázatánál. Aki hallja és megcselekszi az én beszédemet, az hasonlítható a bölcs emberhez, aki kősziklára építette a házát. És amikor jött a vihar, fújtak a szelek, nekifeszültek a ház alapjainak, falainak, nem dőlt össze, mert kősziklára épült. Nem mondja azt az Úr Jézus, és sehol nem ígéri azt, hogy a hívő élet az fáklyás menet lesz, vagy klasszikus idézve habos torta lenne a hívő élet. Ugyanúgy jönnek a viharok a hívő ember életében is, vagy talán még jobban, mint a nem hívő életében. A különbség csak az alapozás. Amíg a nem hívő fövenyre, homokra építi a házát, múlandó és ingatag dolgokra, amikor jönnek az életben a nehézségek, a próbák, akkor összedől. És a hívő ember sem azért nem dől össze, mert annyira jó lenne vagy ügyes, hanem azért, mert az alap az életében Jézus Krisztus, az ő igéje és az annak való engedelmesség. A helyreállítás része, itt látjuk Ézsaiás könyvében, nem csak az újra alapozás, hanem a benépesítése is az újra megalapozott területnek, minden fiaid az Úr tanítványai lesznek, és nagy lesz fiaidnak békessége. Kell ennél nagyobb áldás, és kell ennél nagyobb ígéret egy szerető szülői vagy nagyszülői szívnek, hogy az Úr tanítványai, Isten gyermekei lesznek a te leszármazottaid. Hogyha te kész vagy oda tenni az életedet, ha ha te kész vagy újra kezdeni Istennel, ha te engeded, hogy ő alapozzon és ő szilárdítson meg, akkor itt van az ígéret, hogy a fiaid, az unokáid, a leszármazottaid, vagy éppen akikre hatással vagy, azok a gyermekek vagy fiatalok, akiket el tudsz érni, nem a pokolban fognak kikötni, hanem az Isten országában. Mert Isten kész veled újat kezdeni. Azt látjuk tehát, hogy Isten nem csak megvált, nem csak helyreállít, hanem meg is tart. A megtartásának pedig ez az alapja, igazság által leszel erős, ne gondolj a nyomorral, mert nincs mit félned, és a rettegéssel, mert nem közel hozzád. Egy ellened készült fegyver sem lesz jó szerencsés, és minden nyelvet, amely ellened perve száll, kárhoztatsz. Ez az Úr szolgáinak öröksége, és az ő igazságuk, mely tőlem van, így szól az Úr. Milyen jó, kedves testvéreim, hogy Isten nem csak megvált és megvásárol magának, nem csak helyreállít, hanem kész és egyedül képes megtartani ebben az állapotban. Milyen jó azt tudnunk, kedves testvéreim, hogy az üdvösségünk nem a saját kezünkben van. Mert az első adandó alkalommal, higgyük el, elvesztenénk azt, ha rajtunk múlna. Olyan jó, hogy az életünket is, meg az örök életünket is az élő Isten tartja kézben. És bármilyen nyomorúság, próba, nehézség, vagy bármilyen bukás is van az életünkben, ha mi nem nyugszunk meg a bűnben, ha nem dagonyázunk a sárnak a fertőjében, ha belátjuk, hogy bűnt követtünk el, és ez a bűn nem menetrendszerű, hanem baleset az életünkben, és visszatérünk Istenhez, ő kész megbocsátani. És nem tudunk akkorát vétkezni, nem tudunk akkorát bukni, hogy Isten kezéből ki tudnánk esni. És ezért legyünk nagyon hálásak Istennek, és ez az, amit itt megerősít, ezek által, az igék által, hogy ő nem csak megvált, megvásárol magának, nem csak helyreállít, hanem meg tud őrizni bennünket az utolsó napon, meg tud őrizni az ő visszajövetelének napjára, hogy fedhetetlenül állhassunk majd meg előtte, mint az ő gyermekei, mint az ő szentjei és szerettei. Olyan jó ennek a tudatában élni, és egészen megvigasztalja Isten igéje a hívő embernek csüggedő vagy kétségbe esett szívét. Ő az, aki meg tud bennünket tartani. És nem tőlünk függ, hanem egyedül az ő hűségétől, kegyelmétől és szeretetétől a mi üdvösségünk. Azt mondja, hogy igazság által leszel erős. A mi erőforrásunk az igazság, az az igazság és az a valóság, amit Isten képvisel. Ahogy a Kolossai levél második részének 17. versében olvassuk, a valóság a Krisztusé. És ha mi igazán szeretnénk tudni, hogy mi a valóság, és ki akarunk végre nőni már azokból a gyermekbetegségekből, hogy különböző téves forrásokból táplálkozva mindent beveszünk, és mindent elhiszünk kritika nélkül, ami árad ránk a világból, akkor vegyük nagyon komolyan, hogy a valóság Krisztusé, és ezt a valóságot a Szentírásból ismerhetjük meg, és a Jézus Krisztus követéséből, a vele való járásból, a neki való engedelmességből. Minden más, ami ezen kívül van, az csak vetítés. És azt kell látnunk, kedves testvéreim, a délelőtti szolgálathoz csatlakozva, hogy a sátán nagyon jó vetítő. Nagyon hitelesnek és valósnak tűnő képeket tud vetíteni a mai ember elé. Nem csak a médián keresztül, hanem a közgondolkodáson, a korszellemen, a divatokon, sok mindent mondhatnánk, keresztül vetít a sátán. De jó lenne, hogyha kinőnénk ebből, ki tudnánk jönni ebből a vetített világból, és azt mondanánk, hogy Úr Jézus, én téged akarlak megismerni. Azt a valóságot, azt az egyedüli abszolút valóságot, aki te vagy. És mindent ezen a mércén akarok megmérni. És azt akarom, hogy a te valóságod határozza meg az én valóságomat. Azt, hogy én mit gondolok, hogyan döntök, hogyan gondolkodom a világ dolgairól. Te légy az, aki meghatározol engem, és ehhez a valósághoz, ehhez az abszolút mércéhez akarom igazítani a gondolataimat, a szavaimat, a tetteimet, a döntéseimet. Erről szól a keresztény élet. Ez az a valóság, ez az az igazság, ami megerősít, és csak Isten igazsága erősítheti meg a hívő embert. Semmilyen más vélt vagy valós igazság, vagy igazság morzsa, vagy az önigazságom, vagy az önigazultságom, de hát nekem igazam van, egyedül az Isten igazsága erősít meg itt, a földön is, és a mennyben is ez lesz az egyetlen ok, hogy bebocsátást nyerünk az Isten országába. Az ő, Jézus Krisztus igazságát tulajdonítja nekünk az Isten. Ha magunk igazságával próbálkoznánk, akármennyi jó cselekedetet felhalmozva az életünk során, nem tudnánk bejutni Isten országába. Egyedül az ő kegyelmének köszönhető, annak a csodálatos cserének, amit ott a Golgotán Jézus Krisztusban véghez vitt, hogy a mi bűneinket és annak büntetését ráterhelte, és az ő igazságát, szentségét pedig nekünk tulajdonítja. Ahogy a Heidelbergi K.T. 60. kérdés felelete olyan megdöbbentően, de mégis biblikusan megfogalmazza, hogy Jézusért Isten úgy tekint ránk, mintha soha semmi bűnünk nem lett volna. És itt álljunk meg egy kicsit, mert ha őszinték vagyunk magunkhoz, talán az elmúlt órában sem telt úgy egy perc, hogy ne lett volna valami bűnünk. Valami gondolat, vagy szó, vagy indulat, vagy szándék, és akkor nem beszéltünk még a napról, meg a hétről, meg a hónapról, meg az évről, és mégis azt mondja Isten, hogy Jézus Krisztusért úgy tekint ránk, mintha soha semmi bűnünk nem lett volna, sőt, mintha mindenben olyan engedelmesek lettünk volna, amilyen engedelmes volt értünk a Krisztus. Ez az az igazság, ami egyedül megtart. Ez az az igazság, ami egyedül lehetővé teszi, hogy bekerüljünk Isten országába. És ez az az igazság, ami itt a földön megerősít bennünket. És végül azzal zárja, egy ellenet készült fegyver sem lesz jó szerencsés, és minden nyelvet, amely ellenet perbe száll kárhoztat, ez az Úr szolgáinak öröksége és az ő igazságuk, amely tőlem van, így szól az Úr. Ismét aláhúzza a szívünkben Isten, hogy miután megváltott, helyreállít, és biztosít afelől minket, hogy megtart, ne felejtsük el, hogy ettől még nem jelenti azt, hogy nem lesznek támadások. Lesznek támadások, lesznek ellenünk kovácsolt fegyverek. Lesznek ellenünk kimondott szavak, gondolatok, szándékok, indulatok, mert a világosság az mindig zavarja a sötétséget. Ha mi Isten világosságát képviseljük ebben a világban, akár a munkahelyen, akár az iskolában, akár a szomszédságban, bárhol is vagyunk, az zavarni fogja a sötétséget. És ne csodálkozzunk, hogyha Isten megváltott gyermekeiként céltáblái vagyunk az Isten ellenes erőknek. Itt még nem olyan durván, mint az iszlám állam területén élő keresztényeknek, ahol szó szerint céltáblák a Jézus Krisztusban hívő emberek. És legyünk nagyon hálásak azért Istennek, hogy mi még nem tartunk ott, vagy a mi országunk még nem tart ott. De mindenki tapasztalhatta már, aki Isten gyermekeként járja ennek az életnek az útját, hogy igenis vannak támadások. Ami nem a mi személyünknek szól, nem esetleg a mi butaságunknak, mert ne akarjuk összetéveszteni, meg megkeresztelni a mi hibáinkat, hogy hát ez azért ért engem, mert keresztény vagyok. Nagyon jól tudjuk, mikor éri a bennünk lakozó Krisztust a támadás. Amikor minket nem magunkért, hanem azért támadnak, akiéi vagyunk. Akinek a jele ott van az életünkön, a szívünkön. De azt mondja az Úr, noha lesznek támadások, és készüljünk is fel erre, nem lesznek ezek a fegyverek jó szerencsések, nem fognak célhoz érni ezek a nyilak, mert Jézus az, aki a mi pajzsunk. Jézus az, aki nap és pajzs számunkra, ahogy a 84. Zsoltár mondja, őt érik mindig először a nekünk szánt támadások. Ő az, aki felfogja, ő az, aki tompítja, ő az, aki segít nekünk elszenvedni és elhordozni ezeket a támadásokat. Célt tévesztenek tehát mindezek, mert mi Jézus Krisztus uralma és védelme alatt vagyunk. Ez a mi örökségünk, ahogy itt zárja az ige, ez az Úr szolgáinak öröksége, és az ő igazságuk, mely tőlem van, így szól az Úr. Isten az, aki igazságot szolgáltat nekünk, ha mi vele vagyunk. Ő fogja oda tenni a pecsétjét, az ő áldását, az ő igazolását az életünkre, hogy ez az ember nem magáért küzd, nem magát reklámozza, nem magát akarja előre tolni, hanem ő az én gyermekem, és ő az én ügyemet képviseli. Ha ez így van, akkor biztosak lehetünk nem csak abban, hogy az ő védelme alatt állunk, hanem abban is, hogy ő fog nekünk igazságot szolgáltatni. És a Malakiás könyvének az utolsó versei éppen erre bíztatnak és ezt erősítik meg bennünk, és feltámad néktek, akik félitek az én nevemet, az igazságnak napja, amikor Isten igazságot szolgáltat nekünk, és gyógyulás lesz az ő szárnyai alatt. Adja Isten, hogy ezt minnyájan megéljük, megtapasztaljuk, és tudatosítsuk magunkban, hogy Jézuséi vagyunk, hogy Jézus nem csak megváltott, nem csak helyreállít, hanem meg is tud tartani az ő visszajövetelének napjára. Úgy legyen. Amen. Atyánk Istenünk, te látod, hogy milyen szívvel, milyen lélekkel vagyunk most itt előtted. Milyen gondolataink, milyen kérdéseink, milyen kétségeink vannak, vagy félelmeink. Milyen rendezetlen ügyeink veled. Te látod, mennyei atyánk, hogy melyikünknek mire van szüksége, és mire volt szüksége most ebből az igéből. Azért könyörgünk, hogy te beszélj tovább a mi szívünkkel, a te lelked és igéd által. Azért könyörgünk, mennyei atyánk, hogy te légy segítségünkre, hogy tudjuk valóban újra és újra felidézni, tudatosítani magunkban, hogy te nem csak megváltottál, nem csak helyreállítasz, hanem meg is tartasz bennünket a te kegyelmedben. Hadd tudjuk újra és újra magunkat odaszánni neked, ne csak a tulajdonjogot, hanem a használati jogot is átadva az életünk felett. Hadd tudjuk megtapasztalni minden nap a veled járás örömét, és hadd tudjunk téged képviselni, bárhol is vagyunk ebben a világban. Hadd tudjunk úgy vonzódni hozzád, Úr Jézus Krisztus, hogy másokat is hozzád vonzunk. Így könyörgünk most, mennyei atyánk, hogy te áld meg az itt jelenlevő gyülekezet minden egyes tagját, kicsinyeket és nagyokat egyaránt, fiatalokat, időseket. Te légy a betegek gyógyítója, a gyászolók vigasztalója. Hozzuk eléd, mennyei atyánk, a gyülekezetünk egész közösségét, te adj megtéréseket, megújulást, ugyanígy iskolánkban, óvodánkban is, az ottani munkákat és szolgálatokat, atyánk, te áld meg, kérünk. És imádkozunk a mi üldözött keresztény testvéreinkért szerte a világban, de különösen az Irakban és Szíriában élő keresztényekért imádkozunk most, hogy te adj nekik szabadulást, te adj nekik lelki megerősödést, hogy a nyomorúságok között tudjanak rád nézni és belőled erőt meríteni. Imádkozunk, mennyei atyánk, egyházunk és nemzetünk megújulásáért, hogy a te szent lelkedet áraszt ki ránk. Az Úr Jézus nevében könyörgünk, aki így tanított bennünket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen. Fogadjuk Isten áldását. Ezt mondja az Úr, és feltámad néktek, akik félitek az én nevemet az igazságnak napja, és gyógyulás lesz az ő szárnyai alatt. Ámen.